Sokan nem tudják hívőként, hogy van próba az életünkben. De nem olyan próbára gondolok, az a megpróbál, tehát a nehézség, hanem olyan próbára, mint ami az iskolában van. Úgy hívják, hogy teszt, dolgozat, doga, röpi, röppentyű, ami igazából megmutatja neked is, hogy mi a helyzet veled, hol állsz, és hogy állsz, meg megmutatja a tanárnak is, hogy mi a helyzet veled, és hol állsz. Na most mivel, ja, Istennél is van ez, van egy ilyen. És ő, persze az ő célja ezzel nem az, hogy ő megnézze, hogy hogy állsz, mert ő nagyon jól tudja. Tehát neki nem kell röppentyűket küldeni nekünk, hogy ő leellenőrizze, hogy na, a gyerekeim hogy állnak, ő tudja, ismeri a szívünket. Ő azért rak nekünk az életünkbe próbákat, vagy teszteket, hogy számunkra kiderüljön, hogy hogy állunk. Oké, tehát igazából egy olyan helyzetbe rak bele, mert ugye, hogy hallunk jó gondolatokat, olvasunk jó gondolatokat, Isten igazságát olvassuk az ő beszédéből, a Bibliából, és nagyon jól hangzanak, meg nagyon jó érzéssel tölt el, amikor itt gyűlünk, és ezt halljuk, vagy amikor megjön a fizetésünk, és még nem vitte el minden, vagy mit tudom én, tehát jók a dolgok, az orvos nem nyaggat minket különböző dolgok miatt, vagy a gyerekek is most éppen az az egy nap van a hónapban, amikor normálisak, és akkor nagyon jó hangzik minden. De mi van akkor, amikor nem állnak úgy a dolgok? És ugye Isten beletesz bennünket tesztekbe, próbákba. Hogy magunk számára kiderüljön, hogy az, amin nagyon mosolyogtunk, meg nagyon melegséggel eltöltött a szívünket, lelkünket, az vajon tényleg hisszük-e azt? És amikor nehéz a helyzet, akkor valóban, amikre nagyon bólogattunk egyébként, a jó paszban, azokra merünk-e támaszkodni, amikor nehézség van? Mert az mutatja meg igazán, hogy elhittük-e Istennek, és hiszünk-e Istennek, vagy csak jól hangzott. Oké? Úgyhogy van próba, van teszt, és ez nem a nehézség, bár sokszor nehézség képében jön a teszt, a próba. De két különböző szó van a görögben a nehézségre és a próbára. Oké? De most ebben nem megyünk bele a görög szótanulmányba, bár tanítottam ilyet a bibliaiskolában, nagyon élveztük mindannyian. Én a felkészülést, rengeteg órám volt benne a diákoknak. Diákok meg azt a 90 percet, amikor próbáltam elmondani azt az egy hét őrült készülést, amit nyomattam ebbe. De hagy mondjam ezt a témánkkal kapcsolatban, hogy minden alkalommal megírjuk a dolgozatunkat, a próbánkat, amikor megkapjuk a fizetésünket. Oké? Okay. Hányan kaptok fizetést? Vagy nyugdíjat? Hányan kapnak hetente? Na, van, aki hetente kap. Hányan kap? Havonta? Hát szerintem a legtöbben, ja. Évente? Na, figyeljetek, a próba a következő, vagy a teszt, hogy kinek vagy hálás a bevételedért? Ez a teszt. Hogy kinek vagy hálás a bevételed. És azáltal teszed le a próbát, hogy mit kezdesz az első 10%-ával a bevételednek. Dur bele. Tehát kinek adod? Kit imádsz vele? Oké? Okay. Imádjuk a Mastercardot? Ugye, a hitelkártyát? Mert jó, mínuszba raktuk egész hónapba, vagy az áhitelt, mínuszba raktuk, és aztán ahogy megjön a fizú, egyből fizetünk a Mastercard istenének, hogy újból hitelképesek legyünk. Vagy tudod, tehát hogy kinek? Kinek? Egy baj van ezekkel a dolgokkal, hogy mit tudom, például a Mastercardnak nincsen hatalma, hogy megálljon. Ja. Yeah. Istennek van. Úgyhogy két részt fogunk megnézni, nagyon tüzetesen, de sokkal több lesz. Itt panaszkodtak nekem a műszaki kollégák itt, hogy Mi bajom van, hogy ennyi slide lesz, a 44 darab slide lesz a kivetítőn. Hát mondom, hát most sok Isten igéje lesz. Na, hát most ezt együtt felolvassuk. Malakiás 3-ból fogunk olvasni, meg 2 Krónikák 31-ből. De meg akarom nektek mutatni, hogy a tized az ige alapú. És hogy mi a célja Istennek ezzel. Azon túl, hogy egy próba. Oké? Okay? Malakiás 3-nál kezdjük. Malakiás 3, 6.-7. vers azt mondja, mert én az örökkévaló nem változom meg. Így kezdi. Ez nagyon fontos. Csak ha itt megállsz és ezen gondolkozol, ez rendkívül bátorító. Ha egy kicsit is ismered Istent, hogy milyen ő. És aztán hozzárakod, és hogy ő nem változik. Ugye már az életben sokszor találkozunk emberekkel, akik nagyon jó benyomást tesznek ránk, nagyon megszeretjük őket, és aztán rájövünk, hogy változnak. És könnyen meg tudnak változni, és könnyen megváltozik. Mert azért mi emberek, ugyanilyenek vagyunk mi is. De ő nem változik. Oké? Okay? És ezt így folytatja, ti pedig ma is olyanok vagytok, mint ősapátok, hát nem Teréz anyát írja oda, hanem Jákobot. Ráadásul Jákob néven hívja, aki egyébként később Izrael lett, de Jákob nevét mondja, ami azt jelenti, hogy csaló. De ezért fontos az, hogy én nem változom, ti pedig olyanok vagytok, mint a csaló ősapátok, aki a szél járással változgatott mindig. De hogy én nem változom. Nyugi, bízhatok bennem, én nem változom. Oké? Okay. És ezért nem öltelek még meg benneteket, mert én nem változom. 7. vers. Őseitek idejétől fogva állandóan eltértetek parancsaimtól, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek vissza hozzám, és akkor én is visszatérek hozzátok, mondja az örökkévaló a seregek ura. Azt kérdezitek, de hogyan kellene visszatérnünk hozzád? És csak szeretnék emlékeztetni, és még sokszor foglak ma az üzenetbe, hogy itt Isten beszél. Oké, tehát ne felejtsétek el, hogy Isten beszél. Isten beszél. Az az Isten, aki nem változik. Oké? Ez az Isten beszél. Azt mondja, eltértetek a parancsolataimtól. Ez a parancsolataim, ez nem az a szó, amit a 10 parancsolatnál használ parancsolat, hanem a rendelkezéseimtől. Ha többféle fordításban megnézed, hol így hívják, hol úgy hívják, rendelkezések. Azt mondja, eltértél a rendelkezéseimtől. Mit jelent a rendelkezés szó? Hát a normális élettel járó, vagy az élethez való alapelvek, amiket Isten adott. A normális élethez. Oké? Ezek a rendelkezések, amiket Isten rendelkezett, hogy hogyan viselkedj rendesen. Rendelkezés. Oké? Tehát azt mondja, hogy eltértetek ettől. Eltértetek a rendes viselkedésre adott elveimtől. Én vagyok az apa, ti vagytok a gyerekeim, én, mint apa, a gyerekeimnek adtam instrukciókat, és ti attól eltértetek. Oké, tehát ezt mondja itt. De hogyan tértünk el, ugye kérdezzük mi? Vagy hát ott a szövegben ez van. És most jó figyelj, mert sokszor aztán ezt kihagyják, nem beszélnek róla, mert hogy mondhatunk ilyet. De még egyszer mondom, hogy mondhatunk ilyet? Ezt Isten mondja. 8. vers. Vajon meglophatja-e Istent az ember? De ti mégis loptok tőlem. Ez fájt. Ugyan mit lophatnánk el tőled? Kérdezitek. A tizedet és az áldozatokat. Bizony, átok ül rajtatok, mert engem loptatok meg. Egész népeteket sújtja ez az átok. Úgyhogy 10. vers. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába. Ez a gyülekezetnek a képe. Hogy házamban, a gyülekezet, legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, oké, letesztelni, megpróbálni, tehát mi is irathatunk Istennel dolgozatot. Tehát nem csak ő irat velünk dolgozatot, hanem mi is. Oké, tehát ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló a seregek ura. És csak megint, Itt is, tehát egyszerűen ez a rész az, ahol rengetegszer mondja, hogy mondja az Úr. Mert fontos, hogy ezt az Úr mondja. Oké? Tehát fontos, hogy világos legyen, hogy ki beszél. Az, aki nem változik. Tehát azt mondja, ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló seregek ura. Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Míg a kártevőket is, egyenesen héber fordításból itt egyes számban van, tehát nem kártevőket, hanem egy faló sáskáról beszél. Ami sokan teológusok azt mondják, írásmagyarázók, hogy ez az ördögre utal. Hogy megfeddi az ördögöt. Elhajtja az ördögöt. Azt mondja, még a kártevőt is előzöm tőletek, hogy ne pusztíthassa el, amit földetek terem. Szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az örökkévaló seregek ura. Ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket, mert országotok felvirágzik, mondja az örökkévaló seregek ura. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Oké, tehát Isten beszél itt. Az az Isten, aki nem változik, és azt mondja, hogy eltértünk a normál életre való elvektől. Oké, tehát a tized, ez egy ilyen rendelkezése Istennek. Az Isten által adott normál elv. Oké? Isten gyermekeinek. Hogy ezzel is adjanak hálát neki. Azért, amit kapnak. Na most. Azt mondja, mivel eltértetek tőle, ezért vagytok átok alatt, ezt mondja nekik. És ezt meg kell értsük, mert sokáig azt hittem, és nyilván már mondták, hogy egy keresztény nem lehet átok alatt. Hogy ne lehetne? Mert azt mondják, hogy a kereszten el lett hordozva minden átok. Ez igaz, abszolút igaz. De az üdvösségünkkel kapcsolatban lett elhordozva minden átok. Oké, tehát, hogy... Tehát, amikor azt mondja, hogy azért átok alatt, ezért vagytok átok alatt, tehát azt akarjuk ezzel mondani, amikor azt mondjuk, hogy de hát egy keresztény nem lehet átok alatt, hogy akkor úgy élhetek, ahogy csak akarok, és nem lesz következménye. Tehát nyugodtan kihasználhatok mindenkit, mindent, lophatok, csalhatok, hazudhatok, paráználkodhatok, házasságot törhetek, nem lesz következménye. Mert erről beszél itt, mint átok, következmény. Következményről. Oké, tehát ha lopok, annak vannak következményei. Mert ha így gondolkodom, hogy nincsenek következmények, az őrültség. Az őrültnek kell lenni, mert a valóság az azt mondja, hogy van következménye. És hosszan eltartó következménye. Nem annyi, amennyit nyerek vele, egy csalással, vagy egy bármilyen bűnnel, amit nyerek, egy pillanatnyi érzés, vagy egy pillanatnyi nyereség, vagy lelkileg, vagy szellemileg, vagy anyagilag. Nagyon hosszú hatása van aztán az ember életére. Tehát átok alatt van. Na, de, figyelj! Mit loptam el Istentől? Ez egy jó kérdés. És igen, beszéltünk a múltkor is, hogy a világ mindensége az Istené, ugye? Tehát ezt említettük a múltkor, van ez a rész, azt hiszem valamelyik Zsoltárba. De figyelj! Megbízott bennünket sáfársággal. Tehát Isten megbízott mindannyiunkat. Isten azt mondja, bízom benned, megbíztalak. Viszont fenntartott magának 10%-ot abból, amit nekünk adott. És figyelj, mindjárt ezt fogom kibontani. Most csak elmondom, hogy miről van itt szó. De elmondom a mi érteket mögötte. Jó? Tehát csak maradjon nyitva a fületek, meg a szívetek. Tehát ezért mondja azt, hogy ellopták, mert elvették az Isten házának elkülönített részt. Abból, amit Isten odaadott nekik egészet, azt mondta, 10% el van különítve, ez az Isten házára megy. Ezt neked majd vissza kell hoznod. És ezért beszél lopásról, mert ez a rész, ami el lett különítve, habár megkapták, de nem hozták vissza az Isten házába. Oké? És ezért mondja Isten, hogy ezért hívja ezt lopásnak. Tehát, ha megtartod, ellopod. Röviden. Oké? Ugyanezt a szót használta a Józsué könyvében, 6.-7. fejezetben, amikor Jerikó városát megtámadták, körbegyalogolták és leomlottak a falak. Tehát nem volt ez akkora nagy stratégia emberek részéről. És aztán Isten azt mondta, hogy nem nyúlhattok, semmi zsákmányt nem szedhettek ki abból a városból. Nem rakhattok félre. És egy valaki, Ákán, elrejtett magának pár cuccot, ami a családnak jó lesz egy-két generációra. És elrejtette a sátra alá. És akkor is Isten azt mondta, hogy nem Ákán lopott, azt mondta, Izrael lopott. Izrael lopott. Na, úgyhogy, tehát újra mondom, halljátok meg, amit mondok, ezt nem én találtam ki. Oké? Ezek erős szavak, amiket olvasunk most, de Isten mondja. Azt mondja, hogy loptatok tőlem, azt mondja, megraboltatok, és ezért átok alatt vagytok. De azért mondja ezt az egészet, tehát az egészet elolvastuk ezért, hogy tehát én azt akarom, hogy ne legyetek átok alatt. Én nem akarom, hogy átok alatt legyetek. De önszántatokból vagytok átok alatt. Mert eltértetek a rendelkezésemtől. Oké, ez erről szól ez a rész itt. Most hadd mondjak még valamit. Habár ez a kedvenc részem a tizedről, de sok más helyen is van róla szó, és fogunk még olvasni jó pár helyet. De sokan azt mondják erre, hogy tized? Tized az ószövetség. És akkor sokáig így vaciláltam ezen, hogy jó, nem csak ószövetség, de hát most tényleg, hogy lehetett ilyen szerencsétlen helyre rakni a Bibliámat? Tehát Malakiás 3-ban van, utána van még egy fejezet, Malakiás 4, és aztán Máté 1. Az már új szövetség. Hát uram, nem tudtál volna még 15 verset arrébb csúsztatni, és akkor már nem mondogatnák azt állandó, hogy az ószövetség, az ószövetség. Nincs az új szövetségben. De nem. A legtökéletesebb helyen van. A legtökéletesebb helyen. Ott van, ahová Isten akarta. Miért? Azért, mert első pontunk a tized egy próba. Mert a tized az egy próba. Isten próbára teszi a szívünket. Tehát mikor valaki ezen vitatkozik velem, így elgondolkozom rajta, hogy vajon milyen szellemiség van-e mögött? Tehát, hogy miért kell vitatkozni Istennel egy ilyen dolog miatt, mikor ő a fiát adta értem. És Isten azt mondja, hogy add a 10%-ot, akkor tehát még azt se akarja odaadni, holott a fiát adta érte. Tehát miért kell ezzel vitába szállni? Tehát tényleg a szív próbálja. Tényleg a szív próbálja. De miért választott Isten 10%-ot? Ja, amúgy a szó a héberben az azt jelenti, hogy 10%. Oké, tehát tized. Másra, tized rész, szó szerint ezt jelenti. De miért 10? Először is, meg miért százalék? Azért százalék, mert így fér mindenkivel. Oké, tehát nem az van, hogy egy bizonyos összeget hozza mindenki. Aztán ha jól ment, ha nem jól ment a szekér, akkor is be kell hozzad, úgyhogy valaki jobban jár, valakinek meg igazából apró pénz az. Nem, a százalék az igazságos, mert minden százasból egy tízes. Minden százasból egy tízes. Ha valakinek több százas van, akkor az több tízes, ha valakinek kevesebb, akkor kevesebb tízes. Tehát fair. Mindegy, hogy mennyit keres az ember. De szerintem a fő oka az a következő. Ha megnézed, hogy megnézed a Bibliában, hogy a 10-es számot milyen helyzetekben és milyen esetekben használja, akkor arra fogsz rájönni, hogy ott mindig egy próba van. Ahol a 10-es szót használja, vagy hogy egy 10-esekről van szó, 10-ről, ott van egy próba a Bibliában. Oké, tehát kipróbáljuk. Én kérdezni fogok, és ti válaszolni fogtok, jó? Figyelj, első kérdésem. Vágó úr kérdez. Hány csapás volt Egyiptomban? 10. Nagyon jó. Így is kérdezhetném, hogy hányszor próbálta meg Fáraó szívét Isten? Oké? Tehát most nem az, hogy hány csapás, hanem hányszor kapott próbát. És esélyt arra, hogy változzon meg. Akkor hány parancsolatunk van? 10. Nagyon jó. Most kérdezek még egyet, amire lehet nem tudjátok a választ, de az eddigiekből rájöhettek, hogy mi a válasz, jó? Tehát nem lesz nehéz. Hányszor próbálta meg Isten Izraelt a pusztában a 40 év alatt? 10! Nagyon jó! Olvasd el és számold majd meg. 10-szer. Akkor hányszor változott Jákob fizetsége? 10-szer. Aki itt is kérdezhetném azt, hogy Isten hányszor tette próbára Jákob szívét? Ja, tehát 10. Akkor hány napig tették próbára Dánielt? 10. Nagyon jó. Hány szűz volt Jézus példázatában próbára téve? 10 szűz. Nagyon jó. Hány napot említ Jelenések könyve a próbatétel napjaként? 10. Hány tanítványa volt Jézusnak? 10, látod? Most próbára tettelek, mert nem 10-12. Jó? Tehát... Rávágtátok néhányan, 10. Nem mindenki. Oké, tehát a tized egy próba. De tudnotok kell még valamit a tizedről. Ez egy nagyon különleges próba. Ez két utas. Oda is próba, meg vissza is próba. Oké? Nem csak ő tesz próbára téged, hanem ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol Isten azt mondja, ne kísérts engem, ne tegyél próbára, de itt megteheted. Ezen a területen tegyél engem, tesztelj le. Iras velem dolgozatot. Hívjál ki engem egy kihívásra. Tegyél próbára engem. Oké, a próba szó az egyébként a görögben az a dokimos, megpróbálni. A dokimadzo az pedig a megpróbált. Ez a megpróbálni, tudjátok, mint régen. Kaptál egy pénzt régen, akkor egy aranya vagy sem. És amikor kiderült, hogy arany, akkor azt mondták rá, hogy ez dokimadzo. Le lett tesztelve. Na mindegy, a lényeg, hogy tehát az aranyat is tesztelték, hogy tiszta-e, vagy kamufém, vagy milyen. Oké, és Isten azt mondja, tegyél próbára engem, hogy tiszta vagyok-e. Végül is. Hogy igaz-e, amit mondok? Azt akarom, hogy meglásd, gyermekem, hogy én meg akarom neked nyitni a mennyet. Az ég csatornáit meg akarom nyitni neked. Meg akarlak áldani, meg akarom feddeni azt a falósáskát az életedben, ami rengeteg területet felfal az életedből. A különböző kis földjeidet, a terményeiddel, most képiesen beszélve, azt eszik ezek a kártevők. És azt mondja, ezeket a kártevőket megfeddi. De ez azon múlik, gyermekem, hogy adsz-e, imádsz-e, hitben jársz-e. És hiszed-e azt, hogy a 90% Isten áldásával, vagy Isten mondja, az én áldásommal sokkal többet ér, mint a 100% a te kezedben. Oké, ez ennek a próbája. És amikor elkezdett tenni, és ez nem csak az én bizonyságom, hanem nagyon sokaknak itt, mert évek óta csináljuk a tized kihívást. Amikor erről beszélünk, akkor mindig meghirdetjük a tized kihívást. A 90 napos tized kihívást. A weblapon olvashatsz felőle. Hogy bizonyságról bizonyságaink vannak arról, hogyha elkezdjük tenni, akkor a hitnek egy új területére lépünk át. Olyan dolgokat tapasztalunk meg, amiket azelőtt soha. És persze megint csak sokan mondják, de ez az Ószövetség. Vagy ez a törvény alatt volt. Jó. Akkor nézzünk meg most néhány részt, ahol látni fogjuk, hogy például sok száz évvel a törvény előtt volt. Mielőtt még a törvényt adta volna Mózesen keresztül Isten, már előtte is volt szó tizedről. Oké? Aztán megnézzük, hogy a törvény után is volt. Oké? És azt is megnézzük ma, hogy az Új Szövetségben is volt. És van szó róla. Nem is akárhogy. De amúgy nem értem a kérdést, amikor ezt mondják, hogy hogy mi a célja annak, aki azt mondja, az a törvény alatt volt, most kegyelem alatt vagyunk. Nem értem ezt, mert van egy csomó dolog, ami azért, mert akkor volt törvény, most a kegyelem időszakában vagyunk, de attól még nem változott egy csomó minden. Tehát kegyelem időszakában szabad ölnünk? Pedig az egyik parancsolat az az, a törvényben, hogy ne ölj. Oké? Tehát, vagy ne lopj, vagy ne törd meg a házasságot, vagy ne kívánd a másét, vagy ha már csak az alapvető dolgokról beszélünk. Nem? Tehát ez nem változott, igaz? Ja. Ne hazudj. Igen, hamus tanúzó bizonyság. Oké, tehát nincs. Tehát, és hogy ezek vannak most is. Úgyhogy a tized ez egy próba. Második pontunk. A tized biblikus. Biblikus. Tudnotok kell, hogy biblikus. Mert sokan nem hozzák a tizedüket, azért, mert úgy értem, hogy gyülekezetekben, és most nem csak úgy beszélek itt, hogy Balú beszél a híd közösséghez, nem tudom, hogy néznek ott is, meg nézik utána mások is. És tudom, ismerek olyan pásztorokat, akik nehezen beszélnek erről, vagy nincs merszük erről beszélni, és rengeteg áldás ezért nincs ott a gyülekezetekben, emberek életében. Megfosztják Isten áldott életét a pásztorok gyülekezeteiket, mert nem tanítanak erről az elvről. Oké, úgyhogy tehát úgy is beszélek, mint egyébként gyülekezetek. Oké, tehát sokan azért nem hozzák gyülekezetekben, mert tehát nem azért, mert rossz ember valaki, vagy lázadó, vagy azért csózom. Nem. Sokan nem tudják, hogy ez benne van a Bibliában. Tehát fogalmuk sincs róla. És nem, és sőt, lehet, hogy olvastak róla, és akkor csak lerendezik ezzel, hogy az Ószövetség, vagy lerendezik az, hogy a törvény alatt, de fogalmuk sincs arról, hogy ez értük van. Tehát ez a rendelkezés, amit Isten adott, ez értük van. Értünk van. A mai napig értünk van. Oké? Néhány igerész. 1 Mózes 14. 1 Mózes 14, 18., 19., 20. vers. Azt mondja, Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja Ábrám elé ment, kenyeret és bort hozott neki. Majd megáldotta. A felséges Isten, aki az eget és földet teremtette, áldjon meg téged, Ábrám. Ábrámból lett Ábrahám. Jó? Áldott legyen a felséges Isten, aki győzelmet adott neked, Ábrám ellenségeid fölött. Akkor Ábrám Melkisédeknek adta a csatában szerzett zsákmánya tized részét. Egyébként azt mondják, hogy ez a Melkisédek, ez lehet, hogy Jézusnak egy megtestesülése volt még születése előtt. Mert a Melkisédek azt jelenti igazságosság királya, és ahogy ott mondja, Melkisédek Sálem városának királya, Sálem királya, ez a békesség királya. Tehát ez a két név, amit használnak az Ószövetségben Jézusra, a Messiásra. Az igazságosság királya és a békesség királya, hercege. Ja, vagy fejedelme. A dalban van hercege. Oké, tehát nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy itt Ábrám tizedet adott Melkisédeknek, ahol még sehol nem volt a törvény. Oké, tehát 500 évvel a törvény előtt történt ez. És azt mondja, az Újszövetségben azt olvashatjuk, hogy Ábrahám a mi szellemi apukánk. Oké? Úgyhogy azt látjuk, hogy a mi szellemi apukánk odaadja a zsákmányának a tized részét 500 évvel a törvény előtt. Jövő héten megmutatom nektek, hogy 2500 évvel a törvény előtt is szó volt a tizedről. Oké? De az egy egészebb téma, azt ma most nem akarom érinteni, ezt mondjuk jövő héten. 1 Mózes 28-22. Figyelj! Ez a kő pedig, ez Jákobról szól. Ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul felállítottam, Isten háza lesz. Oké? Tehát megint csak egy utalás arra, hogy a tized az Isten házába megy. És ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tized részt neked adom. Oké, tehát ez Jákobnak a fogadalma Isten felé. Ez 400 évvel a törvény előtt. Tehát még mindig sehol nincs a törvény. De már Ábrám is, és Jákob is tizedről beszélt, mint elvről. Azt látjuk, hogy ez egy valós elv az Istennel való kapcsolatban. 3 Mózes 27, ez már a törvény. 30. vers. Azt mondja, a föld termésének tized része az örökkévaló tulajdona. Akár gabonáról, akár gyümölcsről van szó. A tized az ő szent része. Oké, a szent az azt jelenti, hogy elkülönített. Hármozás 27. Ja. 30. vers. Oké, tehát azt mondja, ez egy félretett rész, egy elkülönített rész. Tehát elkülönítette Isten a tizedet, és ezért mondhatja ugye azt, hogy lopunk tőle. Mert félre van téve az ő házának, ha megtartjuk, az olyan, mint ellopnánk. 5 Mózes 26, 1-2. 5 Mózes 26, első-második vers, azt mondja, Mózes így folytatta. Hamarosan bevonultok arra a földre, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek, elfoglaljátok azt, letelepedtek ott, és megművelitek a földet. Akkor majd az aratás és a szüret idején minden terményből, amit csak az örökkévalótól kapott földet terem, tedd félre az új termésből, ami először beérik. Tedd egy kosárba, és vidd fel arra a helyre, amelyet Istenünk, az örökkévaló kiválaszt, hogy neve ott lakjon. Oké, megint csak egy utalás a gyülekezetre. Oké, tehát jársz egy olyan helyre, amit Isten kiválasztott, hogy az ő neve ott lakjon. Ma ez a gyülekezet. Aztán 5 Mózes 26, 13. 14. verse. Azt mondja, amikor megtetted, állj oda Istened, az örökkévaló elé, és ezt mondd. Amikor odaadtad Istennek. Kivittem házamból a neked szentelt tizedet, és odaadtam a lévitáknak, a jövevényeknek, az árváknak, az özvegyeknek, ahogy azt megparancsoltad. Nem szegtem meg szavadat, és nem felejtkeztem el törvényedről. Nem ettem a tizedből, Oké, ez azt jelenti, nem nyúltam hozzá a nehéz időkben sem. Tudod, hozom én, amikor minden klappol. Mikor klappol minden? Oké, tehát nem ettem a tizedből, tehát nem nyúltam hozzá a nehéz időkben sem. Mikor halottat gyászoltam, nem nyúltam hozzá, amikor tisztátalan voltam. Tehát nem használtam a tizedet bűnös dolgokra. Itt hagyd ne mondjak felsorolás, hogy mire lehet bűnös dolgokra költeni a tizedet. Szóval nem nyúltam hozzá, amikor tisztátalan voltam, és nem áldoztam belőle a halottak tiszteletére. Engedelmeskedtem neked, Uram, és mindent úgy tettem, hogy parancsoltad. Kérlek, tekints ránk a mennyből, szent lakóhelyedről, és áld meg népedet, Izraelt, és ezt a tejjel mézzel folyó földet, amelyet nekünk adtál, ahogyan azt esküvel ígérted őseinknek. Oké, tehát azt mondja, csak mikor odaadod, akkor csak beszélgess vele. Mondd azt, hogy kivittem a házamból a neked szentelt tizedet, a tiéd, Uram. Elvittem a te házadba, Uram, és most áldj meg, Uram. Nem ezzel vásároljuk az áldást. Erről már beszéltünk múltkor is, de most is hangsúlyozom. Tehát ez nem áldás, tehát nem azért adunk, hogy kapjunk. Nem. Na, de, kérdés. Ha maga Jézus mondaná, hogy a tizedet kéne hozzuk, az meggyőző lenne. Azt mondja, akkor hoznád-e? Na? Megkérdezem őket, mert látom, hogy nem is figyelnek itt. Szóval, ha Jézus mondaná, akkor hoznád-e? A szomorú az, hogy néhányan meg így is begondolkodnak. Tényleg. Érted? Tehát az, aki az életét áldozta, érte. És mondja, és mégis, még így is elgondolkodik rajta. Figyelj, ha Jézus mondja, hogy hozzuk be az új szövetségben, megtennéd-e? Akarod látni a verset? Na, azt majd 6 hét múlva, jó? Nem. Máté 23:23. Azt mondja nekik, Jézus, a törvénytanítóknak, a farizeusoknak. Jaj, nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok. Mert mindenből tizet adtok, még a mentából, kaporból és köményből is. De elhanyagoljátok, ami a törvény szerint nehezebb. Igazságosan ítélni, könyörületet gyakorolni, és hűségesen élni. Pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni, és azokat sem kell elhanyagolni. Itt azt mondja, hogy Jézus, hogy srácok, tizedet adtok nem csak az első zsengéből, hanem még amikor sózod a krumplidat, még akkor is annak a tized részét is félrerakod kiskupázva, amikor fűszerezed a kajádat, még a mindenféle fűszeredet is félrerakod a tizedét. De az a baj, hogy a nehezebb dolgokkal, hogy igazságosnak lenni, hogy könyörületesnek lenni az emberekkel, hogy hűségesnek lenni, azzal meg nem foglalkoztok. Oké? Tehát ez a szemrehányása feléjük. Oké? Ez a szemrehányás. De azt mondja, hogy tennetek kell. Tennetek kell ezt is, és azokat se hanyagoljátok el, amiket elhanyagoltok. Miket hanyagoltak el? Igazságosság, könyörületesség, hűség. Oké? Tehát azt mondja, pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni, tehát a tizedadás, ezeket feltétlenül meg kell tenni, és azokat se hanyagoljátok el, amiket amúgy elhanyagoltok. Jézus mondja ezeket. Jézus mondja. Oké? Tehát tizedet adtok ezekből, amaszt meg nem teszitek? Nem már. Mindkettőt tennetek kell. Mindkettőt. És remélem, hogy ez szíven üt, mert ezt Jézus mondja. Ezt ő mondja. És új szövetség. A zsidó levélben is van egy rész erről. Jézusról beszél. És Melkisédekről, akivel Ábrán találkozott annak idején. És ott beszél erről, hogy egy halandó ember hogy kaphat tizedet, ugye, mint Melkisédek. Ábrám adott Melkisédek, tehát ha kapott egy halandó ember tizedet, csak olvasd el ezt a részt, zsidók 7-8. Mit mond a Melkisédekről? Vagy mit mond a mi Melkisédenkről? Melkisédünkről. Melkisédekünkről. Hú! Hajajajajaj. Valami egyszerűbb nevekedni, mert ilyen pista vagy, mit tudom. Komolyan. Oké, zsidó 7-8. Amellett itt halandó emberek szedik a tizedet, amott azonban az, akiről azt a tanúságot teszik, hogy él. Oké, tehát beletesszük a tizedet a kosárba, vagy hol, hogy csinálják? Van, ahol a bejáratnál csak egy doboz ki van rakva, nincs körbeadva a kosár, nem bejövet, kijövet, bele lehet tenni. Vagy valahogy tálcát adnak körbe, voltam egy gyülekezetben, ahol tálca van, és nyitott az egész. Templomban ilyen zsák van, belsej van. Tehát mindegy, most nem ez a lényeg. Van, aki utalja, tehát tudom, hogy itt nálunk is sokan utalják. Tehát nem csillingel, nem ropog, hanem klikkel. Oké, tehát ez attól függ, hogy a gyülekezet hogy csinálja. Az teljesen attól függ. Nálunk kosár van, meg utalás. Ja. Aztán majd lehet, most dolgozunk rajta, hogy legyen online lehetőség is a weblapon keresztül. Na, de hogy az a lényeg, hogy halandó emberek fogadják, halandó emberek megszámolják, halandó emberek a helyére teszik, halandó emberek sáfárkodnak vele. A célok mentén, ami a közösségnek a célja. Halandó emberek. De amiről itt beszél, az ez egyik oldalról a zsidó levélben. Hogy halandó emberek szedik. Amiatt azonban az, akiről ezt a tanúságot teszik, hogy él. Tehát halandó emberek fogadják, de a mennyben valójában az fogadja, aki örökké él. Jézus. Tehát neki adjuk. Neki adjuk. Jézus Krisztus fogadja az én tizedemet. Erről beszél itt. És emiatt akarom hozni a tizedemet. És emiatt hozom. Mert ő fogadja. Oké? Tehát a tized nem csak próba, a tized biblikus, és aztán a harmadik, a tized áldás. A tized áldás. És csak nézd meg, 2 Krónika 31, csak eljutottunk Malakiás 3-ból 2 Krónikákhoz. Itt cudar állapotban van Izrael. Recesszió van. Komoly recesszió van. És tehát tényleg gazdasági mélypont. És Ezékiás rájött, miután a kezébe vette a Bibliát, Ezékiás király, elkezdte olvasni, nyilván számára töredéke volt a mai Bibliánknak, mert akkor még nem volt új szövetség, meg az Ószövetség sem volt abban az állapotában, mint ahogy nekünk szépen össze van rakva. Oké, tehát a törvényt olvasta valójában valószínűleg Ezékiás, és a törvényben olvasott a tizedről. És rájött. Rájött arra, hogy átok alatt vannak. Rájött arra, hogy az egész nemzet átok alatt van, mert nem hozták a tizedüket, loptak az Úrtól. És itt kapcsolódunk be a történetbe, 4. vers. Azt mondja, hasonlóképpen megparancsolta a Jeruzsálemben lakóknak, hogy adják meg a papoknak és lévitáknak járó részt az áldozatokból, hogy bátorítsák őket azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket az örökkévaló rájuk bízott a törvény szerint. Oké, tehát emlékezzetek, mit olvastunk az üzenet elején Malakiásban? Azt olvastuk, hogy azt mondja, hogy hozzátok be a tizedet, hogy legyen eleség a házamban. Lehet, hogy fizikai étel volt. Konkrétan erről volt szó. De gondolja mára. Ma ez inkább szellemi étel, de a mi gyülekezetünk esetében igazából nem feltétlenül, mert egy hatalmas szolgálatunk van élelmiszerre. Ja. Oké, de hadd kérdezzek valamit. Mikor eljössz vasárnap, akkor, vagy a többi alkalomra, akár egy fél hét, vagy bármilyen alkalmat, amit csinálunk, a diétás kaját kapsz, vagy rendes szellemi eledelt? Nyilván attól függ, hogy fogadod, igen. De van eleség. Van eleség a házban. Van eleség. Van eleség a rehabosoknak, mert van szolgálatunk felé. Van eleségünk annak a 700 embernek, akit hétről hétre etetünk. Van eleség mindannyiunk számára. És nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. Van eleség hétről hétre a gyerekek számára. Van eleség a fiatalok számára. Van eleség a házasok számára. Oké, tehát van eleség. Kapsz ételt. Kapsz. Hadd mondjam el, azért kaphatsz, mert azért valaki fizet. Oké, tehát ez azért van ez a helyünk, mert valaki ad pénzt. Nem a nagybácsi. Nyilván mi adjuk. De most általánosságban véve mondom. Oké, tehát tehát nem akarok ezen nyers lenni, nem azért mondom. Csak kicsit feltárni a valóságot, hogy valaki fizet ezért az épületért, valaki fizet a rezsiért, valaki fizet, én kapok támogatást minimálbért. Meg minden, amit veszünk. Egy csomó mindent kaptunk, de egy csomó mindent vettünk. Ja, tehát ezek mind pénzbe kerülnek. Oké? Tehát, és a szolgálatok, minél több szolgálatunk van, azok is pénzbe kerülnek. Bármit teszünk, az pénzbe kerül. De ezekért valaki fizet. Tudod, ha egy másik párhuzamot hagyd mondjak ezen. Elmész egy étterembe. A fogadra valót megkapod. Nagyon finom, megtörlöd a szádat utána, és fölállsz, és azt mondod, hogy köszönöm szépen a vacsorát, a viszontlátásra. Gyere csak vissza, barátocskám! És megkapod a súroló kefét. Gyerünk, akkor. És a kereszténységben sokan ezt teszik. És nem rólunk beszélek. De sokan ezt teszik, hogy csak tudod, nagy az Úr, hát etet. Így is, úgy is, amúgy is etet. És természetesen gyülekezettel barátkozol, ha nem vagy hívő, ha érdeklődő vagy, akkor nyugi, ez nem neked szól. Én most azokhoz beszélek, akik azt mondják, hogy ez a gyülekezet a családom. Vagy akik nézik, és egy másik gyülekezetbe állnak, hogy az a családja. És most segítek azoknak a gyülekezeteknek is, és azoknak a pásztoroknak is. Ezzel. Hogy tudod, hogy... És ez szomorú az egészben, hogy engem sebez meg ez az egész. Úgy értem, nem engem, téged, saját magunkat sebezzük meg ezzel. Ha ellopjuk a tizedet. Magunkat sebezzük. Magunkat bántjuk. Ez nekünk fáj. Te vagy, akinek fáj. Oké? Úgyhogy figyelj, nem azért prédikálok és tanítok erről, mert a gyülekezetnek szüksége van a pénzre. Jók vagyunk. Tényleg jók vagyunk. Azt kell mondjam, hogy nálatok jobban adakozó gyülekezettel én még nem találkoztam. Tehát bárkinek beszélek és mesélek arról, hogy mennyi összejön havonta, 4 és 500 ezer forint között jön össze. Ez a ti adományatok. És hát a mi adományunk, mert benne van a miénk is. Tehát nálunk kétszer nagyobb gyülekezetek kevesebbet szednek össze. Gyűjtenek össze kosárba. Tehát nem azért mondom, hogy itt bármit is a szemetekre vessek, vagy, vagy valami gond lenne, vagy nagy baj van, jövő héten el kell költözünk, mert nem tudjuk ezt se kifizetni. Majd 2 év múlva. Isten hűséges, meg hogyha nem itt a helyünk, én csináltam már olyan terveket is, hogy mi van, ha csak 2 órára bérlünk egy termet. Hetente. Persze ez sok minden, nagyon sok mindent leszűkít, de úgy is lehet csinálni. Vagy 3 felé osztunk, és házaknál van a gyülekezet. 3 helyszínen. 3 nappaliban. Ezt is így is lehet csinálni. Sokféleképpen lehet csinálni a dolgokat. Na, de hogy tehát nem azért prédikálok, mert baj van, vagy veletek lenne baj. Tudod, miért csinálom? És a szívem mélyéből mondom ezt, miattad. És érted, hogy segítsek, mert meg fogja ez változtatni az életedet. Meg fogja változtatni a családodat. Meg fogja változtatni az anyagi életedet. Meg fogja változtatni a házasságodat. Meg fogja változtatni, tudod, kérdezed, hogyan, ez hogy tudja. Hidd el, mert hogy a szívről szól. És amikor a szív változik, minden változik körülötte. A döntések megváltoznak, amint a szív változik. A gyerekeid, az unokáid, és ezt ígérem, Isten igéjére alapozva ígérem ezt. Úgyhogy azt mondta Ezékiás, hogy állj, azért vagyunk recesszióban, azért van gazdasági baj itt velünk, meg a nemzetünkben, az országunkban, mert valamit elmulasztottunk, loptunk az Úrtól. Most olvasom, hogy mit kellett volna csináljunk. Gyerünk, mindenki hozza, kezdje el hozni újra. Oké? Ezt mondta Ezékiás. És nézzük, mi történt. 5. vers. Amint a király rendeletét meghallották, az emberek azonnal engedelmeskedtek, és bőségesen behozták termésük első részét. Ez egy hihetetlen dolog egyébként. Erről szeretnék legközelebb beszélni, hogy mit jelent az, hogy az első részt hozni. Nem úgy megnézzük, hogy mi marad, és akkor, hanem az első részt. Amikor az első bárányt feláldozni. Majd megnézzük, az igében van erről. Az első bárányt. Nem megvárni, hogy megnézzük, igen, szül 8-at, és abból is az, amelyik mindent összerág, meg összetolik, meg minden. Na, azt feláldozzuk az Úrnak, azért nem kár. Nem, azt mondja, az elsőt, mert az van hitből. Az van hitből. Oké? De mindegy, ez egy másik téma. Azt mondja, bőségesen behozták termésük első részét a gabonából, szőlőből, olívaolajból, mézből és minden másból is. Ugyancsak bőségesen behozták a tizedet mindenből. A Júda városaiban lakó izraelek és júdaiak behozták a tizedet az állataikból is, a marhákból és juhokból. Behozták a tizedet azokból a terményekből is, amelyeket Istenüknek, az örökkévalónak szenteltek, és felhalmozták ezeket nagy halmokban a templom udvarán. A 3. hónapban kezdték behordani a termés tizedét a templomba, és a 7. hónapig egyre csak hozták. Oké, ez a 3. meg a 7. hónap, ez az aratáshoz kapcsolódik. Az első aratás a 3. hónapban volt, de volt 2. aratás a 7. hónapban. Oké? Akkor fejezték be igazából. Amikor Ezékiás, ez a 8. vers, és a vezetők látták ezeket a halmokat, áldották az örökkévalót és népét, Izraelt. Azután Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a felhalmozott termény felől. Azárjáhu főpap, aki Cádok családjából származott, felelt a királynak. Mióta a nép kezdte behozni a tizedet az örökkévaló házába, bőségesen el vagyunk látva. És még maradt is felesleg, mert az örökkévaló bőségesen megáldott a népét. Ami megmaradt, az van itt felhalmozva ezekben a nagy halmokban. Oké? És ez történt. Ez történt, hogy a király odállt a nép elé, hogy gyerekek, be kéne hozzuk a tizedünket Isten házába. És a 3. hónapban, ugye amikor elkezdett jönni a termés, elkezdték hozni. És aztán látták, hogy terem a föld. beindultak a folyamatok. És a 7. hónapig folyamatosan tudták hozni a termést. Oké? Halmokba rakták. És annyira szokatlan volt az egész látvány, meg a jelenség Ezékiásnak, hogy ezért kérdezett rá a papokra. Oké? Tehát ott, amit, ahol azt olvastuk, hogy a 9. vers, hogy azután Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a felhalmozott termény felől. Tehát ez volt valójában a király kérdés, hogy látom, hogy mekkora halmok vannak, az emberek jól vannak. Maradt nekik valami? Mert annyit behoztak, hogy nehogy már az legyen, hogy behozzák, és akkor nekik nem marad, vagy most túlzásba viszik. És ezért mondja itt a főpap, válaszol neki, hogy hú, királyom, relax, dőlj hátra, apukám. Nincs gond. Abban a pillanatban, hogy elkezdték Isten módján csinálni a dolgot, abban a pillanatban Isten annyira elkezdte megáldani őket, hogy nézd meg, mi az eredménye. Amit itt látsz, az nem az, hogy ők túlzásba estek, és valaki mindenét idehozta, ez csak a 10%. Ha elmennél hozzájuk, hátas dobnál, hogy mi maradt nekik. De ez Isten áldása. Rajtuk. Oké? Nézd meg, Ezékiás, hogy Isten hogy megáldja az ő népét, amikor az ő igéje szerint csinálják a dolgokat, és neki engedelmeskedik. És erről van itt szó. És 21 éve vagyok hívő. 2 tanúságtételt hallottam a tizeddel kapcsolatosan. 2 tanúságtételt hallok általában a tizeddel kapcsolatosan. Az egyik ez. Ezt azok mondják, az egyiket, akik a tizedet hozzák a gyülekezetben. Mindegyiktől azt hallottam. Kivétel nélkül, Isten annyira megáldott. Nem tudom, hogy meg mi történt, vagy Isten hol mit állított be, vagy hogy nyúl bele a dolgokba, egyszerűen csak valami, valahogy megváltozott. Áldottak vagyunk, mióta elkezdtük elhozni a tizedet. És aztán a másik bizonság, amit hallok, azt a tizedet nem hozok, mondják, hogy Balú, egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy behozzam a tizedet. És ez a bizonságuk, hogy ők nem engedhetik meg maguknak. Nem engedhetik meg. És nem durván mondják, nem lázadóan, nem azért, mert csak azért se. Tehát egyszerűen tényleg úgy ítélik meg a saját helyzetüket, hogy nem engedhetik meg. Ja, figyelj. Addig nem engedheted meg magadnak a tized behozatalát, amíg el nem kezded. Nagyon egyszerű. Addig nem engedheted meg, amíg el nem kezded hozni. Tényleg. Mert a tized az, ami megtöri az átkot. A tized az, ami megtöri az átkot. És megfeddi, és előzi egy csomó területről azt a faló sáskát, ami nem tudod, hogy miért van, vagy hol okoz. Ez nem azt jelenti, hogy problémamentes életünk lesz. Nem. Ja. Amint elkezded, haladni fogsz. És akkor na még egy példát. Szeretnék 3 férfit, hogy ide állni. Csak egy szemléltessük, jó? Gyere, Gáborom. Gyere, Feri. Endre, ide jössz. Gyere. Csak álltok ide, úgy szépen, Glédába. A fiúk. Most nem kötözöm meg őket, nem bántam őket. Szépek, nem? Szép szál legények, mint az orgonasípok, úgy vannak. Nem. Tényleg, Feri, magasabb. Nagyon helyes, tessék rendeződni. Minden szép rendelés ékesen. Oké, csak egy példa. Tehát mit tudom én azt mondom, ez most fiktív történet, de azt mondom, hogy én, fiúk, én most el fogok utazni egy hosszabb időre. És szeretnének megbízni benneteket dolgokkal. Például, hogy gondoskodjatok a családomról, a gyerekeimről, a családomról, a feleségemről. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy minden hónapban küldök nektek 2 millió forintot. Jó? Minden hónapban 2 millió forintot kap. Fejenként. Jó? Asszony. Valami belóg a kezed, drágám. Jó? Egy kérésem van, hogy ennek a 10%-át minden hónapban adjátok oda nekik. A családomnak. Jó? A 90-nel meg azt csináltok, amit akartok igazából. Jó biznisz. Ja. Új autó, drágám. Na, tehát csak megint csak, ez csak termék megjelenítést tartalmaz, jó? Tehát ez csak illusztráció. Na, és tehát elutaztam, nyilván beszélek minden nap Virággal, a gyerekekkel, de mit tudom, 3 hónap elteltével megkérdezem, hogy te figyelj, hogy állnak a fiúk? Tehát hogy vagytok? Gondoskodnak rólatok? És akkor azt mondja Virág, hát igen, a Gábor, megkezdjük a Ferivel. A Feri, igen, hát minden hónap első napján, ting, jön az emlékeztető SMS a banktól, hogy ott koccan a 200 ezer forint a számlán. De jó. És mi a helyzet Endrével? Ó, hát Endre, ő 400 ezeret küld. Mondom, nem ezt beszéltük meg. Azt mondtam, hogy csak küldjön 2000-et. Én se értem, de küldi 400-et. Mégis jól el van az 1-6-ból is, nem? És milyen a Gáborra? Bocs. Hát, figyelj, nem találkoztam vele 3 hónapja. Az első hónapban küldött 150-et. Aztán a második hónapban 100-at. Azt most a harmadikban már semmi nem jött. Ez érdekes. Nagyon érdekes. Ja. És tudod, így gondolkozz el ezen, hogy tehát ez tényleg egy jó illusztráció. Nekem nagyon sokat segített. Szerintetek mit érezhetek én, hallva ezt? Jó, valaki ezt érzi. Oké. Okay. De tudod, én adtam a 2 milliót havonta nekik, vagy neki, tudod, tehát, hogy és csak 10%-ot kértem, tehát nem is voltam pofátlan. Bár a fordítva csináltuk, akkor is free-be kapott volna 10%-et, a 90-et meg tovább adja. Tehát így is csináltuk volna, és akkor is van szabadon 10%, nem? Na mindegy, de hát, hogy és ráadásul a feleségeimnek, tehát tudja, hogy ők a feleségem, meg a gyerekeim. Tehát, mit csinálják? Mit csinálnék? Nem küldök neki több pénzt. Ne, hát micsoda ötleteitek vannak. De figyelj, nem küldök neki. Ja. Nem küldök neki, mert bebizonyította, hogy nem megbízható. Nem megbízható. És azt, amit eddig neki adtam, azt lehet, hogy azt mondom, de ott van a 2 megbízható. Nekik odaadom. Mert ők úgy tudnak bánni vele, ahogy mondom. Sőt, valaki még túl is gondolkodja, de nekem nem kell, hogy túl gondolkodja, vagy túl számolja. De ők megbízhatóak. Oké, és tehát ezt tette Jézus is. Hogy hívják az új szövetségben a gyülekezetet? Mi a metafora a gyülekezetre? Ki ő Jézusnak? A mennyasszonya. Igen. A mennyasszonya. És így gondoskodik róla, a mennyasszonyról. Hogy a tized által az új szövetségben. A tized által is. Ja. Úgyhogy ez te, és te vagy a mennyasszony. Te mennyasszony része vagy. Krisztus testének a része. Te is, én is, és minden hívő a Földön. Oké? Okay? És az, hogy Isten átcsoportosítja a pénzt a megbízhatatlantól a megbízhatóhoz, ez biblikus, mert ott van a talentumok példázata. Ahol ötöt adott, hármat adott, azt hiszem hármat, vagy nem, ötöt, kettőt, egyet, vagy van a gírákkal, tíz, öt, egy. És aki nem gazdálkodott vele semennyit, sőt, inkább félt az urától, attól elvette és odaadta a többieknek. Ja, úgyhogy figyelj, köszi fiúk. Isten gondoskodni akar rólunk. Isten gondoskodni akar rólad. De miért áldana meg ezen a területen, ha nem törődünk a feleségével? Ja, úgyhogy ez egy próba. És nagyon fontos, hogy ezen a próbán átmenjünk. Ja. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, jó? Tudod, mit akart a Szent Szellem mondani neked? Istenem, mit akarsz mondani nekem? Mit akarsz? És még egyszer, ne kárhoztasd magad. Nem azért beszéltünk erről. Ne kárhoztasd. Ha küzdesz ezen a területen, ne kárhoztasd magad, kérlek. Sokan küzdenek ezzel. Én is jó darabig küzdöttem ezzel. Jó darabig. Most már nem. Nincs kérdés e felől az életemben. De lehet, hogy én meg egy olyan területen küzdök, ahol te meg nem küzdesz. Úgyhogy ne károsztasd magad, kérlek. Ha károsztató hangot hallottál az egészben, vagy akkor ez nem a Szent Szellem. Ugyanakkor arra kérlek, hogy hagyd magad meggyőzni. Hagyd magad meggyőzni a saját javadra. És lehet, hogy hallottál már több bizonságot erről, a területről. Csak arra kérlek, hogy kötelezd el magad Isten útjára ezen a területen is. Hozz egy döntést ma. Akkor megjön a bevételed, tedd félre rögtön. És még akkor is tedd meg, ha bizonyos dolgokon ennek hatására változtatnod kell. És csak elállok valamit, amikor lépsz egy következő lépést, vagy egy új lépés jön be az életedbe, akkor nem hagyhatod a régi életedet úgy, ahogy volt. Azt át kell szervezni. Ez mindig így működik. Nem lehet egy régit, egy újat a régibe beletenni. Úgyhogy ígérem neked, nem fogod megbánni. Isten sokkal többet tud neked visszaadni. Tényleg. És hidd el, hogy a te javadra osztottam meg ezt. Úgyhogy kötelezd el magad, hogy tisztelni fogod Istent, és nem lopod meg többé. Hogyha te ezelőtt a döntés előtt állsz. Úgyhogy köszönjük, Urunk, köszönjük a te hatalmas gondoskodásodat. Az a föld, ahol állunk, az életünk, és minden, ami rajta van és benne van, ezt tőled kaptuk, a te ajándékod. Csak köszönjük. És imádkozok mindenkiért itt a teremben, hogy akik nézik, vagy egyszer hallgatni fogják, vagy megnézik ezt a videót, hogy áld meg őket, és szólj továbbra is a szívünkhöz. Jézus nevében. Amen.